Hogyha egy igét kellene választani az apostolok cselekedeteiből, akkor az minden bizonnyal az első fejezet 8. verse lenne. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő rátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint Szamáriában, mint Judeában, mint Szamáriában, mint a föld végső határáig. Valamikor régebben elkezdtük az apostolok cselekedeteit, és én megígértem azt, hogy ez lesz az a könyv, amivel mélyebben fogunk foglalkozni az elkövetkezendő időszakban. Talán elmondtam akkor is, de most is szeretném elmondani azt, hogy azért is tesszük ezt, mert talán az egyházunknak az egyik legkomolyabb kihívása ma a világon épp úgy, mint Magyarországon, és talán a Hajdú-Bihar megyében épp úgy, mint az összes többi mehigyében, és itt Újfehértón is, hogy most ilyen geográfiai földrajzosak legyünk, nem más, mint az, hogy kik vagyunk, és hogy miért vagyunk azok, akik vagyunk. Erre a kérdésre, az egyház identitását megadó kérdésre, megadó választ kell adnunk, és ez nem más, mint ez, az apostolok cselekedete első fejezet 8. verse, vagy Máté evangéliuma 24. fejezetének a befejező versei, ahol Jézus kiküldő parancsát olvassuk, menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket, az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében, megtanítván őket mindarra, amit én parancsoltam néktek, és én veletek vagyok a világ végezetéig. Az egyház egyik legnagyobb kihívása az, hogy betöltse azt a küldetést, azt a feladatot, amire Jézus elhívta őt. Gyakorlatilag nincs értelme semminek sem a hit életünkben anélkül, hogy ezt a célt ki ne tűznünk magunk elé. Nincs értelme vallásos dolgokat játszani, vagy templomba járni, gyülekezeti közösségbe lenni anélkül, hogy meg ne értenénk, hogy mi volt Isten célja a tanítványokkal, és mi az Isten célja velünk. Jézus Krisztus nem másért hozta létre a keresztény egyházat és a keresztény gyülekezetet, mint hogy ezt a közösséget emelje az ószövetségi nép helyére, a zsidó nép helyére, akiknek tovább kellett volna vinniük az ábrahámi örökséget, amely szintén nem másról szólt, mint arról, hogy te benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Ez egy olyan egységes tanítás a Szentírásban, amelyet nem lehet megkérdőjelezni. Egy olyan tanítás, amely szól az Isten szeretetéről, az Isten jóságáról, arról, hogy Isten mindent megtesz azért, hogy az elbukott emberiség megmeneküljön, és szól arról, hogy ő, amikor bevon bennünket az ő kegyelmébe, akkor mindezt azért teszi, hogy mi magunk is részesei legyünk ennek a kegyelemnek, és mi magunk is eszközeivé válhassunk mások megmentésének. Pál apostol például olyan egyszerűen fogalmazza meg ezt a tanítást, hogy aki másokat felüdít, önmaga is üdül. János a Jelenések könyvében Jézus szavait idézve talán sokkal komolyabb dolgot is megfogalmaz. Azt mondja, hogy te, aki azt hiszed, hogy élsz, de halott vagy, menj el, és bátorítsd a haldoklókat, azokat, akik halófélben vannak. Vagyis Isten bevonja az ő népét ebbe a szolgálatba, mert tudja, hogy a szolgálat, az Isten parancsának a végrehajtása, a misszió, a mások megmentéséért végzett munkálkodás az egyetlen, ami bennünket azon a pályán tart, azon a helyen tart, ahol mindvégig biztosítva lehet számunkra az üdvösség. Ez az az út, amelyen eljuthatunk a célig, hogy végül mi valamennyien az Isten országába legyünk. Mert mi más lenne, ami közel tartana bennünket Istenhez, nem? Mikor vagy a legközelebb hozzá? Amikor másokért aggódsz, amikor másoknak szolgálsz, akkor nézel magadra, akkor figyelsz önmagadra is, hogy milyen hibáid és milyen rossz dolgaid vannak, hogyha ez fontos, hogy mások is mit gondolnak, és hogy mások meg ne botránkozzanak, hogy mások el ne forduljanak a hittől. Nem, a mások alatt nem feltétlenül most olyanokat értek, hogy a falu szája mit beszél egyáltalán. Hanem azt, hogy nekem, mint adventista szülőnek fontos, hogy mit szól a gyerekem látva az én életemet, hogy én milyen hívő vagyok. Vagy amikor a barátomat akarom megnyerni Krisztusnak, akkor számomra fontos, hogy ő mit lát az én életemben, hogy én milyen hívő ember vagyok. Hogy azok a dolgok, ahogy én élek, ahogy én szolgálok, ahogy én gondolkodom, azokat az embereket, akik magam mellett szeretnék látni az Isten az Isten országába, ne tartsa távol sohasem attól, hogy eljöjjön a közösségbe, hogy itt legyen a sorok között, hogy szolgálja ő is Istent, mint ahogy én is szeretném szolgálni őt. Egy nagyon komoly, egy nagyon erős tanítás az apostolok cselekedetei tanítása. Elmondja azt, hogy az apostolok a kereszt utáni sokból, bár volt egy hosszú idő, amíg Jézus velük volt, folyamatosan tanította őket és erősítette őket, megértette velük, hogy a keresztnek meg kellett történnie, hiszen ezek meg voltak jövendölve a proféciákban a kezdetettől fogva. De mégis nagyon-nagyon nehezen ébredtek föl, és ennek egyetlen egy olyan oka volt, ami okként a mai napig is létezik és jelen van közöttünk. Mégpedig az, hogy hiányoljuk Jézus személyes jelenlétét. Nem az volt az első álmod és vágyad, amikor olvastad a Bibliát, amikor olvastad az evangéliumot, milyen jó lett volna ott lenni Jézus mellett, amikor ezeket a csodákat tette, nem? Milyen jó lenne, hogyha Jézus mellett élhetném az életemet. Úgy irigyeltük a tanítványokat, nem? A tanítványok Jézus korában együtt ettek, együtt ittak, együtt ébredtek, együtt aludtak a mesterrel, ott voltak állandóan vele közvetlen közel, és nagyon sokszor úgy érezzük és úgy gondoljuk, hogy az Isten jelenléte az, ami megóvna bennünket mindentől. Persze ebben van egy pici hamisság. Ugyanis a tanítványokat megúvta Jézus Krisztus szüntelen jelenléte attól, hogy hibázzanak és vétkezzenek. Megúvta a tanítványokat Jézus Krisztus jelenléte attól, hogy ne forduljanak el tőle, hogy ne botránkozzanak meg benne. Nem. Amikor Jézus itt volt ezen a földön, már a kereszt előtt elkezdett tanítani a Szentlélekről. Elkezdett tanítani az atyának ígéretéről. Elkezdett tanítani arról, hogy a Szentlélek az egy másik vigasztaló, aki eljön erre a földre. És neki olyan hatalma van, hogy az Isten jelenlétét, hogy Jézus Krisztus jelenlétét olyan módon tudja megvalósítani az életünkben, hogy az ő ígérete valóra válik, hogy én minden napon veletek vagyok a világ végezetéig. Ez Jézus Krisztus ígérete, és ez az ígéret a Szentlélek által valósul meg. De nem csak az ígéret válik valóra a Szentlélek által, hanem gyakorlatilag a Szentlélek az, ami képessé teszi az egyházat, és bennünket is, mindannyiunkat arra, hogy a Krisztustól kapott küldetést be tudjuk teljesíteni. Hiszen apostolok 1:8 így kezdődik. Vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő rátok. Azt gondolom, hogy egy gyülekezet életében az igazi kérdés az, hogy a Szentlélek jelen van-e. Vezeti-e a Szentlélek a gyülekezetet? Hallgat-e a gyülekezet a Szentlélek szavára? Az egyház engedi-e az Isten vezetését az életében? És ez nem megy anélkül, hogy egyenként ezt ne tegyük meg. Nem megy anélkül, hogy egyenként ne ugyanezzel a céllal, vagy ugyanezzel a vágyjal forduljunk az Istenhez. Más dolog a Szentlélek vezetése, és más dolog az, hogy ismerem az Isten dolgait. Senki nem ismerte olyan jól az Isten dolgait, mint a farizeusok. Pál egy csodálatos iskolában tanulta az Isten dolgait, Gamáliel tanító lábainál, aki volt olyan bölcs, hogy még a kereszténység kezdeteiben is tudott igaz tanácsot adni a magas tanácsnak, a nagy tanácsnak, akik Jézust is halálra ítélték a kereszténységgel kapcsolatosan, mert ismerte a dolgait. A zsidó nép legnagyobb kihívása az volt, hogy pontosan tudták, hogy mit akar az Isten. Pontosan látták azt, ami rájuk vonatkozik. Ismerték az Isten szavát, az Isten tanítását, az Isten törvényét. Nagyon is akartak ennek engedelmeskedni. Ebben mi nagyon hasonlók vagyunk a zsidóhoz, zsidókhoz. Mint Isten gyermekei ismerjük az Isten szavát. Szombatiskoláról szombatiskolára mindig újabb és újabb bibliai könyvet vagy bibliai témát tanulmányozunk. Én azt gondolom, hogy talán lehetséges nagyképűség nélkül is azt állítani a világon, hogy az adventista nép az, amely leginkább forgatja a Szentírást. Újból és újból kutatva azt. De a Szentírás kutatása, a Szentírás ismerete az, hogy tudom, hogy Jézus mikor mit mondott, az, hogy tudom, hogy miről tanított Pál és mikor mit mondott, nem helyettesíti a Szentlélek jelenlétét és vezetését az életünkben. Amikor az apostolok cselekedeteit tanulmányozzuk, nyugodtan lehetne ezt a könyvet úgy nevezni, hogy a Szentlélek cselekedetei. Mert ez a könyv minden történetében szinte arról szól, hogy az Isten hogyan vezette lépésről lépésre az apostolokat. Hogyan valósította meg azt a tervet, amely itt az apostolok cselekedete 1:8-ban meghirdetik. Hogy hogyan válik valóra, hogy az evangéliumot valóban hallani lehet először Jeruzsálemben, majd Júdeában, majd Szamáriában, majd a föld végső határáig. Minden egyes lépésnél Isten a Szentlélek által vezette az apostolokat és segítette őket. És amikor a Szentlélekre hallgattak, akkor az Isten ügye mindig előre is haladt. Minden nehézség, minden akadály, minden szörnyűség és minden viszály és probléma ellenére is. Nem az apostolok váltak önmaguktól alkalmassá arra, hogy a Szentlélek birtokba vegye őket, hanem a Szentlélek birtokba vette őket és vezette őket. És amikor ők odafigyeltek a Szentlélek vezetésére, akkor az Isten megáldotta őket, megerősítette őket. Az apostolok cselekedetei úgy mondja el ezt folyamatosan, hogy minden nap szaporította vala a gyülekezetet üdvözülendőkkel. Ez mint egy refrénként folyamatosan visszatér az apostolok cselekedetei című könyvben. Több alkalommal is olvassuk ezt, hogy az Isten megáldotta őket és szaporította őket üdvözülendőkkel. Az elmúlt alkalommal ott hagytuk abba az apostolok cselekedetei olvasását, hogy a tanítványok benne voltak ebben a sokban, hogy Jézus fölment a mennybe, és csak ott álltak és néztek, majd Istennek kellett gondoskodni róluk, küldött két angyalt, és azt mondták az apostoloknak, hogy hát mit álltok itt nézve a mennybe, hát az a Jézus, aki felvitetett tőletek, aképpen fog eljönni, ahogy fölment. És erre a szóra aztán a tanítványok engedtek, elindultak, visszamentek a felházba, és ugye emlékeztek arra, hogy nagyon fontos dolgot cselekedtek, mert azt olvastuk a 14. versben, hogy ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban, a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával, és az ő atya fiaival együtt. Tehát imádkoztak és könyörögtek Istenhez az ígéret valóra válásáért. Hogyan válik valóra az Isten ígérete? Hogyan valósul az meg? Az első dolog, amit meg kell értenünk, hogy amikor Isten valamit megígér, akkor azt mindig okkal teszi. Az Isten ígéretei nagyon fontosak az életünkben. Isten sok mindent ígért az ő népének. Voltak olyan ígéretek, amelyek automatikusan érvényesek voltak, mindenféle feltétel nélkül, és voltak olyan ígéretek, amelyek feltétellel váltak valóra. Megtaláljuk ezeket az ígéreteket különböző helyeken, a Szentírásban, megtaláljuk a törvénykönyvekben, megtaláljuk Jézus beszédeiben, és még több ilyen helyen, hogy Isten mikor mit ígért az őt szeretőknek. A Biblia azt mondja, hogy Isten mindig meg is tartotta ezeket az ígéreteket. A pozitív ígéreteket is megtartotta, és a negatív ígéreteket is megtartotta. Amikor Isten azt mondta az ő népének, hogy áldott leszel, és amikor bemész arra a földre, amely tejjel és mézzel folyik, akkor az a föld tiéd lesz, és élvezni fogod annak gyümölcsét, akkor ez valóra vált, ez megtörtént. Amíg engedelmesek voltak Istennek, mert ez egy feltételhez kötött ígéret volt. És amikor a nép eltért Istentől, és elfordult Istentől, akkor ezek az ígéretek váltak valóra, hogy Isten azt mondta, hogy akkor megverlek benneteket, idegen népek jönnek, legyőznek benneteket, fogságba visznek benneteket, elhurcolnak benneteket, és a bűneitek miatt szétszórattok a világba. És ez az ígéret is valóra vált. Isten ígérjen jót vagy rosszat, az az ígéret valóra válik. Amikor Jézus azt mondja, hogy vesztek erőt, minek utána a Szentlélek erőre átok, és lesztek nékem tanúim, akkor ez az ígéret nem egy feltételhez kötött ígéret. Amikor olvassuk a 14. verset, hogy ők mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádságban és a könyörgésben, ez nem azt jelenti, hogy Isten azt mondta, hogy csak akkor kapjátok meg a Szent Lelket, hogyha imádkozni fogtok és könyörögni fogtok. Ez soha nem volt így. A Biblia azt mondja, hogy az Isten Szent Lelke még olyan embereket is képes volt néha birtokba venni, akik egyáltalán nem adták át az életüket Istennek. A Biblia beszél erről. Isten Szent Lelke hatalmas erővel képes munkálkodni sok esetben. Isten Lelke munkálkodott olyan emberen keresztül, aki fél szívvel követte az Urat, mint például Saul. Csodálkoztak is, még nagy mondás is lett belőle, hogy nézd már, hát még Saul is a proféták között van. Igaz? Csodálkoztak rajta az emberek, hogy hát ő is ott van, és a Szentlélek birtokba veszi őt, és látjuk-e a Úr munkájának az életében a jelenlevő dolgait? Miért volt akkor ez az imádság és ez a könyörgés? Mert hogyha mi az Istennel együtt akarunk munkálkodni, és azt akarjuk, hogy ez a munkálkodás eredményes legyen a mi életünkben, a mi ránk nézve is, akkor nagyon fontos az, hogy mi vágyjunk arra, hogy az Isten ígérete a mi életünkben valóra váljon. Saját magunkra tudjuk alkalmazni azt. A könyörgésnek és az imádságnak nem az a lényege, hogy ezzel kiérdemeljem azt, hogy az Isten méltóztasson velem együtt dolgozni. A könyörgésnek és az imádságnak az a lényege, hogy én azonosuljak az Isten tervével, az Isten akaratával. Hogy belássam és meglássam, hogy ez az egyetlen út, ami elvezet engem az Isten országáig, mert enélkül számomra nincs más lehetőség. Mert azok az emberek, akik ideig, óráig dolgoztak együtt az Úrral, akik ugyan nem adták át az életüket Istennek, de a Szentlélek egy darabig vezette őket, azok közül egy se került az Isten országába. Nyugodtan végignézhetnénk a Bibliát, és megvizsgálhatnánk ezt lépésről lépésre. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy személyesen érezzük a Szentlélek szükségességét, és azt, hogy mi magunk akarjunk részesei lenni az Isten művének. És ez nem azt jelenti, hogy mi ismerjük az Isten dolgait, és mi elgondoljuk, hogy az Isten mit akar, hanem az, hogy fel akarjuk fedezni a személyes életünkben az Isten vezetését. Hát ez a tanítványok életében sem volt egyszerű, és ez az, amire a következő történet bennünket elég komolyan megtanít. Ugye azt olvassuk, elolvasom nektek az egész szakaszt, a 15. verstől a 26-ig, és utána megnézzük ezeket a gondolatokat végig. És azokban a napokban felkelvén Péter a tanítványok között mondta, vala pedig ott együtt, mint egy 120 főnyi sokaság. Atyám fiai, férfiak, szükség volt betenni annak az írásnak, amelyet megjövendölt a Szentlélek a Dávid szája által Júdás felől, ki vezetőjük lőn azoknak, akik megfogták Jézust. Mert mi közénk számláltatott és elnyerte ennek a szolgálatnak az osztályrészét. Ez hát mezőt szerze hamisságának béréből, és alázuhanván elhasadt középen, és minden belső része kiomlott. És ezt tudtokra lőn mindazoknak, akik Jeruzsálemben lakoznak, úgy, hogy az a mező tulajdon nyelvükön Akeldamának, azaz vérmezőnek neveztetett el. Megvan írva a Zsoltárok könyvében, legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban. És az ő püspökségét más vegye el. Szükséges azért, hogy azok közül, a férfiak közül, akik velünk együtt jártak minden időben, míg az Úr Jézus közöttünk járt-kelt, a János keresztségétől kezdve mind a napig, melyen fölvitették tőlünk, azok közül egy az ő feltámadásának bizonysága legyen mi velünk egyetemben. Állatának azért elő kettőt, Józsefet, ki hivatik Barsabásnak, kinek mellékneve Justus vala és Mátyást. És imádkozván mondának, te, Uram, ki mindeneknek szívét ismered, mutasd meg a kettő közül egyiket, akit kiválasztottál. Hogy elnyerje az osztály részét e szolgálatnak és apostolságnak, melytől eltévejedék Júdás, hogy az ő saját helyére jusson. Sorsot vetettek azért rájuk, és esik a sors Mátyásra, és a 11 apostol közé számítaték. Milyen történet ez? Mátyás apostollá választásának a története, még a felirat is ezt mondja nekünk itt a Szentírásban. Ugye Károli is fölírja ezt a feliratot. Miről szól ez a történet? Én azt gondolom, hogy az emberi ijegységről is szól. Ezek a tanítványok ott vannak, nincsenek sokan. Ugye ott van a maradék tanítványsereg, és velük mintegy 120 ember. Azért vannak közöttük asszonyok is, még hogyha Péter szokás szerint férfiakhoz intézi a szavát, akkor is. Az első dolog, ami számukra a félelmet jelenti és a félelmet kelti, az az, hogy nem vagyunk mi elegen. Mert hiányzik valaki közülünk. Amikor Isten megbíz bennünket a munkával, amikor Isten azt mondja, hogy adok neked egy szolgálatot, adott neked egy feladatot, legtöbbször ez az első dolog, amit érzünk, a hiány. Ez a hiány, ez lehet sokféle. Lehet ilyen, mint ebben az esetben, hogy egy hiányzik közülünk, az pótolni kell. Más esetben lehet olyan, mint például Ézsaiásnál, hogy hát én még nem is vagyok elég idős, hát mit csináljak? Hát Jeremiás azt mondja, én fiatal vagyok, Ézsaiás azt mondja, én alkalmatlan vagyok, tisztátalan nép között lakom, tisztátalan ajkú vagyok magam is, nem vagyok én alkalmas, az alkalmasságtól való félelem, a képességek hiánya. Nagyon sok fajta hiány létezik az ember életében, amire azt tudjuk mondani, hogy na Uram, ez az, ami miatt még én nem gondolom, hogy szolgálhatnálak téged. Vagy nem teljes mértékben. Jézus is felsorol ilyen hiányokat. Ó, még fiatal vagyok, ó, még meg akarok nősülni, még férhez akarok menni, ó, még először dolgozni akarok, ó, még először gondoskodni akarok a saját karrieremről, a saját életemről. Ó, most vettem feleséget, ó, most mentem férhez, most születtek gyerekeim, ó, most ezekről kell gondoskodnom, ó, most vettem házat, most vettem ökröket, most szántottam fel a földemet, hát mi lesz ezzel? Hát gondoskodnom kell a bizniszről, az én dolgaimról, hát erre ezzel kell foglalkoznom. Ó, hát nem tudok mindent odaszánni neked. Amikor az embereket megvizsgáljuk a Bibliában, akkor azt látjuk, hogy minden ember, aki a Bibliában csak található, az mind alkalmatlan és tele volt hiánnyal. Nem tudtok olyan tanítványt mondani, nem tudtok olyan királyt mondani, nem tudtok olyan embert mondani a Szentírásból, akit Isten elhívott, aki alkalmas lett volna valóban arra a feladatra. Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten keresett egyetlen egy igaz embert ezen a földön, és talált? Nem. Letekintett az égből, és nem talált egyet sem. Ez a legkülönösebb, nem? Ez a csodálatos az Isten kegyelmében. Hogy Isten nem attól teszi függővé az ő műve előrehaladását, nem attól teszi függővé a velünk való együtt munkálkodását, hogy nekünk milyen hiányosságaink vannak. Ez nem azt jelenti, hogy nekünk nem kell tisztában lenni a saját hiányosságainkkal. Ez nem azt jelenti, hogy azt mondjuk, hogy ó, hát akkor legyintek egyet, hát mindenki olyan, amilyen, kész. Az Isten azt akarja, hogy mi felismerjük a mi hiányosságainkat, hogy ő azt tudja pótolni. Hogy ő tudjon vezetni bennünket. Az az ember, aki nincs tisztában a hiányosságaival, az az ember, aki nincs tisztában a képességeinek a gyarlóságával, az emberi mi voltával, az nem alkalmas arra, hogy az Isten vezesse, mert nincs benne alázat. A farizeusok egyetlen egy miatt voltak, a dolog miatt voltak alkalmatlanok arra, hogy Isten vezesse őket. Nem volt bennük alázat. Ők úgy gondolkodtak, hogy ők különbek másoknál. Lehet, hogy nem gondolták magukról, hogy ők szentek, vagy ők nagyon jók, de azt mondták, hogy azért sokkal jobb vagyok, mint az. És ezért nekem van igazam. Igaz? Tehát az első dolog, amit Isten meg akar értetni velünk ebben a történetben, az a hiánynak a megélése. Az, hogy fogadjuk el, hogy nem vagyunk alkalmasak, fogadjuk el azt, hogy vannak hiányosságaink, és ezt a hiányosságot akarjuk pótolni. De a hiányosságot nem lehet pótolni csak Istennel. A hiányosságot nem pótolhatja senki más, csak az Isten. És ezt legfőképp az ő szent lelke által teszi. Ebben a történetben pontosan ez történik. Van benne egy mellékszál, mert elmeséli nekünk ez a történet Júdásnak a halálát, elmondja azt, hogy Júdás miért halt meg, elmondja azt, hogy hogyan halt meg, és hogy hogyan keletkezett a vérmezőnek a neve, és néha néhány embert ez összezavar. Mert ugye az apostolok cselekedetei egy kicsit másként írja le ezt a történetet, mint Máté evangéliuma. Máté evangéliumában azt olvassuk, hogy Jézus visszaviszi a 30 ezüst, Júdás visszaviszi a 30 ezüstpénzt, ledobja a papok lába elé, emlékeztek erre a templomban, és utána elmegy, és ezután fölökassza magát. A papok ezután összeszedik ezt a 30 ezüstpénzt, és elmennek, és mit csinálnak? Megvásárolják a fazekas mezejét. Azt mondják, hogy nem jó dolog az, hogy ezt a 30 ezüst pénzt most visszategyük az adakozó kosárba, vagy a templomra fordítjuk, mert vérnek bére ez, hanem menjünk el, és akkor megveszik a fazekas mezeit. Azt mondja a Szentírás Máté evangéliumában, hogy idegeneknek való temetkezési hely gyanánt. Vagyis olyan embereknek, akik nem zsidók, azok temetkeztek oda, és onnantól kezdve elnevezték azt a mezőt vérmezőnek. Mit olvastunk itt ebben a történetben? Ebben a történetben azt olvastuk, hogy Júdás szerzett egy mezőt az ő hamisságának a bérén. Ahova elment és felakasztotta magát, azután, hogy elárulta Jézust és elment a papoktól, és jó magasra akaszthatta magát, lehet, hogy egy ilyen kisebb hegynek a tetejére, és ott is egy fára, mert utána, ahogy onnan alá zuhant, elszakadhatott a kötél, vagy valami ilyesmi történt, végül is a földön a zuhanás következtében lelte a halálát, ketté hasadt, és meghalt. És azért hívják vérmezőnek a vérmezőt, mert Júdás oda esett le az ő földjére, amit a hamissága bérén vásárolt, és ezért nevezik vérmezőnek azt a mezőt a mai napig. Lehetséges olyan, hogy két eredet története legyen egy mezőnek? Vagy lehetséges az, hogy két különböző mezőről van szó? A Biblia nem oldja föl ezt a konfliktust, ezt a helyzetet. Én csak egy picit segítséget szeretnék nektek adni ebben, hogy a 18. versben, amikor azt olvassuk, hogy ez hát mezőt szerzett a hamisságának a béréből, akkor el kell gondolkodni azon, hogy ez a hamisság bére ez csak a 30 ezüst pénz lehetett. Tudjuk-e Júdásról, hogy milyen dolgokat tett ő a tanítványi körben? Tudjuk-e azt, hogy mi volt az ő feladata? Ugye 12-en voltak, mindenkinek volt valami feladata, volt, aki az emberekkel foglalkozott, András például ilyen volt, görögöket is oda vezette Jézushoz, volt, akik olyan vezető pozícióra törtek, mint János és testvére, vagy Péter. Mi volt Júdás feladata? Ki volt ő a gyülekezetben? Ha most ő egy gyülekezeti tag lenne, akkor mi lenne az ő tisztsége? Ő volt a pénztáros. Igaz? Onnan tudjuk, hogy János evangéliuma leírja, hogy ő volt a pénztáros, mert ő kezelte a pénzt. Felháborodott akkor, amikor az asszony a drága kenetet ráöntötte Jézus lábára, meg Jézus fejére. Azt mondta, hogy azt a pénzt el lehetett volna költeni másra is, azt a kenetet el lehetett volna adni, és milyen jó sokat lehetett volna segíteni a szegényeken. De János leírja az evangéliumban, hogy nem ezért gondolkodott ám Júdás így, hanem azért, mert azt gondolta, hogy ha az drága pénzen azt a kenetet eladják, akkor abból ő félretehet a saját maga számára. Júdás csak a legvégén húzott pénzt abból, hogy Jézus elárulta, hogy Jézus meghalt. Júdás Jézus élete alatt is pénzt húzott Jézus életéből és szolgálatából. Ő volt a pénztáros, és ő szépen elrakosgatta magának azokat a pénzeket. Tehát lehetett ez is a hamisságának a bére. Nem tudjuk egészen pontosan, nem is akarom teljesen feloldani ezt a konfliktust. Igazság szerint nem is ez a mi témánk, csak ez egy érdekesség ebben a történetben. A legfontosabb az, hogy az apostolok érzik a hiányosságukat, mint ahogy mi is érezzük a hiányosságunkat. És a legfontosabb dolog, hogy Isten az, aki tudja pótolni a hiányosságot, és azt kell megnéznünk ebben a történetben, hogy hogyan pótolja Isten az apostolok hiányosságát. Mit olvastunk, hogy mit tesznek? Elkezdenek gondolkodni. Elkezdik kitalálni azt, hogy hogy lenne ezt a problémát legjobban megoldani. Azt mondják, hogy kikből állnak az apostolok. Az apostolok gyakorlatilag olyan férfiak voltak, akik János keresztségétől kezdve követték Jézust. És Jézus kiválasztotta őket. János keresztsége az azért fontos, mert Jézus Krisztus maga is János keresztségével keresztelkedett meg. Emlékeztek rá, elment keresztelő Jánoshoz, és akkor a Szentlélek alászállt galambformájában, és egy mennyei hang, az atya hangja azt mondta, hogy ímé, az én szerelmetes fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok. És amikor fölismerték János tanítványai, hogy Jézus Krisztus kicsoda, sőt, keresztelő János azt mondta nekik, hogy néki emelkednie kell, nekem pedig alászállanom, őt kövessétek, akkor keresztelő János tanítványai közül lettek az első tanítványai Jézus Krisztusnak. Tehát ezért János keresztségétől kezdve való férfiak azok, akik a tanítványok közül valók. Aztán szemtanúi voltak mindennek. Szemtanúi voltak Jézus életének, szolgálatának, a csodáknak, amelyeket cselekedett, aztán szemtanúi voltak a halálának is, és ezért tanúbizonyságai tudnak lenni annak, amit Isten cselekedett az ő fia által. Tehát megvoltak a paraméterek, kik olyanok, mint mi. Nem érzitek ebben a kis hamisságot? Mi emberek nagyon sokszor gondolkodunk így. Hogyha van valaki, akivel együtt tudok dolgozni, hogyha van egy csoport, akkor ebben a csoportban olyan embereket szeretek, aki olyan, mint én. Aki hozzám hasonló, aki hasonlóképpen gondolkodik, aki olyan, mint mi. Én csak azt nem tudom, hogy akkor az Isten miért hívott létre gyülekezeteket. És akkor az Isten miért hozta létre ezeket a gyülekezeteket a család mintájára. A családban nem olyan emberek vannak, aki olyan, mint te. Családban, a jó családban igen, de vannak a családban nehézségek. A legtöbbször ezek a konfliktusok a testvérek között jelenik meg. Mi hárman voltunk testvérek a családban, van egy bátyám, meg van egy húgom. Általában a bátyámmal mindig veszekedtem, a húgommal legtöbbször mindig jóban voltam. Nem mindig volt ez igaz, de ez a legtöbbször így volt. A húgom közel volt hozzám, a bátyám 3 évvel volt idősebb, és emiatt volt ez egy kicsit nehéz. A testvéredet nem te választod. Az apádat, anyádat nem te választod. Őket kapod. Azok olyanok, amilyenek. A gyülekezetben is, a testvéreink itt ebben a gyülekezetben olyanok, amilyenek. Tele hibákkal, problémákkal, súrlolódással, konfliktus helyzetekkel. Nem tudod megválasztani. Mi szeretnénk azt, hogyha a gyülekezetünk egy baráti kör lenne, szeretnénk azt, ha mindenki szeretné egymást, szeretnénk azt, hogyha mindenki jól ki tudna jönni egymással, és a leginkább ezt úgy tudjuk elképzelni, mint a tanítványok, hogy válasszunk maguk közé valaki olyas valakit, aki olyan, mint mi, olyan, mint én, aki úgy gondolkodik, aki hasonlóképpen látja a világot, aki ugyanúgy gondolja a megoldásokat, akinek nincs más véleménye, mint nekem. És erre az Isten azt mondja, hogy ez nem működik. Ez nem működik. Meg fogjátok látni ebben a történetben, hogy miért. A tanítványok még tovább mennek. Azt mondják, hogy nagyon fontos, meghatározzuk a paramétereket, de hogyan válasszuk ki azok közül az emberek közül, itt vannak 120-an, azt az egyet. Azt az egyet hogyan válasszuk ki, akit az Isten akar, hogy ennek mindnek megfelel, és pont jó lesz, pont olyan lesz, mint akit én szeretnék. Amit mi szeretnénk. Hát ezt nem lehet másképp csinálni, csak az Isten módszerével. Mi volt az Isten módszere az Ószövetség idején? Mi volt az Isten módszere, hogyan tudták meg az Isten akaratát az Ószövetség idejében az emberek? Amikor megkérdezték Istent, hogyan tették ezt? Több dolgot tudunk sorolni. Tudjuk azt mondani, hogy például a királyok idejében elmentek a prófétákhoz. És akiről tudták, hogy az Isten szavát szólja, és hogy ő tényleg az Úrral van, meghallgatták a próféta szavát. Aztán vagy hallgattak rá, vagy nem, nem? Volt olyan történet, hogy megkérdezték, hogy mit mond az Úr embere, és utána pont az ellenkezőjét csinálták. Annak ellenére, hogy minden úgy történt, ahogy az úrembere mondta, de minek kérdezték meg? Ugye ez megint egy másik történet, egy másik tanúsággal. De ők valami archaikusat akartak, ők valami eredetit akartak. Vissza az eredetihez, a legelsőhöz. Legelőször hogyan vezette Isten az ő népét? Sorsvetéssel. Ismeritek az Urimot és a Tumimot? Fekete és fehér kövecskék egy zsákban. A főpap imádkozik. Mindenki várja, rettegve, hogy mi fog történni. Isten büntetése rajtuk van, vereséget szenvedtek Aj városától. Isten azt mondta, hogy azért szenvedtetek vereséget Mózes által, ezt mondja, mert gonosz dolgot tettetek ellenem, nem engedelmeskedtetek nekem. És ott a sorsvetés, és el kell dönteni, hogy ki az, aki miatt a rossz dolog történt. Ki nem engedelmeskedett közülünk. És van 12 törzs. És Mózes sorba megy a törzseken, és imádkoznak, és a főpap előveszi ezt az urimot és a tumimot, és benyúlnak a zsákba, és kiveszik a fehér vagy a fekete követ, és jön az első törzs Rúben, és megnézik, és nem, és aztán jön a következő, és jön a következő. És így haladva választódik ki először a törzs, majd a nemzetség, aztán a család, míg végül eljutnak a sorsvetés által Ákánig. Az Ószövetség idején a sorsvetés volt, Mózes idején a sorsvetés volt az az eszköz, ami által az Isten vezette az ő népét. Hogy gondolkodnak a tanítványok? Hiányosságunk van. A hiányosságot pótolni kell. Hogyan pótoljuk? A lehető legjobban. Olyat válaszunk, aki kezdettől fogva velünk van. Olyat válaszunk, aki hasonló hozzánk. Olyat válaszunk, aki bekerülhet ebbe a körbe. Segítsünk Istennek. Válaszunk ki a 120-ból mi kettőt. Meg is teszik. Emlékeztek a két névre? Az egyiknek három nevét is felsorolja a Biblia, sehol máshol nem is találkozunk ezután vele. Ugye azt mondja, hogy kiválasztanak azért kettőt, Barsabást, akinek a mellékneve Justus volt, de Józsefnek is hívták. Meg kiválasztottak még egyet, Mátyást. És aztán imádkoztak, és keresték az Istent, úgy, mint Mózes idejébe tették. És azt mondták, hogy Uram, segíts nekünk, áld meg a mi választásunkat. És kiválasztatott ebből a két ember közül kicsoda? Júdás helyére Mátyás. Jó ember volt-e Mátyás? Testvérek, jó ember volt? Szerintem igen. Tanúbizonysága volt az Isten ügyének kezdettől fogva, az apostolok idejétől kezdve. Igen. Szerintetek megállta a helyét Jeruzsálemben és a jeruzsálemi gyülekezetben? Biztos vagyok benne. Ott volt, amikor osztották az úrvacsorát házanként, biztos szolgált, mint apostol, hiszen ezt tették a többiek is. Végezte az Isten művét ott abban a közösségben? Igen. Rajta volt az Isten áldása a munkáján? Igen. És akkor most hadd kérdezzem meg tőletek, testvérek. Júdás helyett, a Biblia szerint, kicsoda a 12. apostol? Mondjátok meg a nevét. Úgy hívják, hogy Pál. Úgy hívják, hogy Pál. Az Isten nem Mátyást választotta Júdás helyére. Egy megdöbbentő történet, nem? A tanítványok tudnak mindent, látják a hiányosságukat, szeretnének valaki olyas valakit választani, aki tényleg közülük való. Igyekeznek mindent az Isten akarata szerint cselekedni. Mindent úgy akarnak tenni, ahogy kezdetben is volt, Mózes idejétől kezdve. Odalél szentelik magukat, imádságban az Úrhoz. És még azt sem mondhatjuk, hogy az Isten elzárkózna ő előlük. Csak az Isten mégsem Mátyást válassza. Mi volt ennek a történetnek a legnagyobb tanulsága? Mi az, ami leginkább hiányzik ebből a történetből? Elárulom nektek. Egy egyszerű kérdéssel. Ki hívta el a tanítványokat? Jézus Krisztus. Ki választotta, hogy ki legyen tanítvány? Az Úr maga. Mondta-e az apostoloknak az Isten, amikor ők rájöttek az ő hiányosságukra, hogy akkor válasszatok nekem valakit magatok közül? Nem. A tanítványok érezték a szükséget, látták a megoldást, tudták, hogy minek kellene történnie. Csak egy dolgot felejtettek el. megkérdezni az Istent, hogy hogy legyen. Mi sokszor vagyunk így. Látjuk a hiányosságot a gyülekezetben, látjuk a saját életünkben. Mi el tudjuk képzelni a megoldást, mi végig tudjuk gondolni, hogy hogy lenne a legjobb. Aztán még imádkozunk is érte, hogy Uram, én ezt látom a legjobbnak, áld már meg, hogy akkor legyen így. Csak mindezeknek a legelején egyetlen egy dolgot kellett volna tennem. Megkérdezni az Istent, hogy Uram, te mit akarsz? Hát lehet, hogyha megkérdezték volna Istent, akkor Isten azt mondta volna nekik, hogy várjatok. Lehet, hogy csak 11-en vagytok, de még az az ember nincs kész, akit én 12-nek akarok. Az az ember még most az ellenségetek. Majd eljön az idő, amikor majd elküldöm hozzátok. Majd eljön az idő, amikor majd találkoztok. Először, mint ellenséggel, és aztán majd baráttal. Mert nekem még munkálkodnom kell az ő szívében és az ő lelkében. Testvéreim, félünk attól, hogy mi lesz velünk? Félünk attól, hogy hogyan válik valóra az Isten akarata az életünkben? Hát akkor bízzunk az Isten ígéretében. Engedjük, hogy ő valósítsa meg az ő ígéreteinek a valóra válását az életünkben. De a legeslegfontosabb dolog legyen mindig, mindenkor, hogy keressük, kutassuk, kérjük, hogy az Isten mutassa meg az ő akaratát az életünkben. Ámen.